Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A francia elnököt bírálják háborús veszélyt előidéző egyenlőre nyilatkozatai miatt. Király Levente utcai riportja következik.
Milyen következményei lehetnek egy háborúnak, ha beleavatkozik Franciaország?
Hát félünk a harmadik világháborútól, sajnos.
Én nem hiszem, hogy ebből lesz valami, inkább nagyokat mond. Csak szomorú, hogy mellé álltak a németek meg a lengyelek.
Majd, hogyha hazaviszik az első hullaságot, akkor majd kíváncsi lennek, hogy mit szólnak.
Én szerintem ez egy nem reális fenyegetést.
Le vagyok döbbenve. Nem értem, hogy mi történik Európában. Jobban mondva, döbbenetes a számomra. 78 éves vagyok. Megéltem 56-ot. Háború után születtem. Tudom, mit jelent a háború. Simán gyilkolják az embereket a mai Európai Unió vezetői, és félek, ennyi idősen félek ezektől.
Mélységesen fel vagyok háborodva, és elítélem, és kétségbe vagyok esve. Borzasztó veszélyesnek tartom az eszkalálódás veszélye.
Hová vezethet mindez?
Hát, ahogy az elemzők mondják, háborúhoz, amitől Isten mentsen meg minket.
Az oroszok azt üzenték Macronnak, hogy mindig lesz hely a koporsók között francia katonáknak.
Sajnos, de hát nem viccel. Add is szórakoznak velem, mink előbb-utóbb megteszi.
Nem tanítanak már történelmet nyugaton, és nem tudják, hogy Oroszországot soha nem győzték még le. És most se fogják.
Macron Napóleonnak érzi magát? Mit gondol?
Lehet, de Napóleon is elvesztette a hatalmát.
Annak nem tudom, minek pszichopata, nem tudok más mondani, és az a döbbenetes számomra, hogy vannak követői. Még kitennének bennünket ennek, hogy bennünket is megöljenek. Ez borzasztó.
Mit gondol, hogy egy olyan elnök, aki még csak 47 éves, nincsen gyereke, át tudja azt érezni, hogy mivel jár egy háború?
Érezni nem tudja, tudni tudja, de ez az aljas benne, hogy ennek ellenére csinálja. Hergeli az embereket.
Mi a különbség Macron és Orbán Viktor között?
Orbán Viktor értünk, küzd, ember felett itt küzd értünk, Macron meg ellenünk.
Sonkuti Bálint, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műveinek kutatója érkezett közben a stúdióba. Együtt hallgattuk ezt az összeállítást, és akkor elevenítsük fel Macron elnök mondatát, mert fontos, mégpedig az Európai Uniós csúcs tükrében összehasonlítjuk azzal a nyilatkozattal, azzal a közös nyilatkozattal, ami kijött. Azt mondta Macron elnök, ma, ha békét akarunk Ukrajnában, nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és határozottan, akarattal és bátran ki kell mondanunk, hogy készek vagyunk minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználni a célunk elérése érdekében, vagyis azért, hogy Oroszország ne győzzön. Ezt mondta a francia elnök. Viszont, hogyha végig gondoljuk ezt a mondatot, hogy ne győzzön, akkor veszítsen? Úgy kell ezt érteni? Vagy mi ez?
Az a baj, hogy Macron elnök számtalan olyan nyilatkozatot tesz, aminek az értelmezéséhez kommunikációs szakemberre van szükség. Tehát ezek az ilyen sejtető, burkolt fenyegetőzések és kijelentések, hogy nyugati csapatokat küldünk majd Ukrajnába. Mi az, hogy nyugati csapat? Mi nem francia csapatokról beszél? Vagy mi nem mondja ki, hogy NATO csapatokat akar oda küldeni? Ahhoz a NATO-nak is lesz egy-két szava.
Hát azt mondta a főtitkár, hogy arról szó se lehet.
Hát igen, nyilván ezért nem mondhatta, és utána konzultációra hívta Macron elnököt, hogy már ennél finomabban nem is lehet ledorongolni senkit szerintem. Vagy mi nem mondja azt, hogy akkor európai csapatokat, ez a nyugati csapatok, ez egy olyan nesze semmi fog meg jól, és ugye az az erő, amit Franciaország el tud küldeni, az azért ahhoz kevés, hogy a hadműveletekben érdemi változást hozon, egy hadműveletem viszont pont elég.
Most érdekes, mert az európai csúcs jelenleg is tart, és ott viszont nem erről beszéltek, hanem azt mondták, megerősítették a támogatási szándékot, és valahogy úgy fogalmaztak, hogy ameddig szükséges, vagy ameddig kell. Na most ugye itt már megint akkor világos célt nem látunk. Lehet ezt úgy is érteni, hogy például amíg a felek tárgyalóasztalhoz nem ülnek.
Igen, hát azért mondtam, hogy kommunikációs szakember kéne ezeknek a cikcakoknak a értelmezéséhez, és én ezt biztonságpolitikai vagy katonai szempontból nem is tudom értelmezni. Tehát egy háborúnak mindig van egy célja. és a cél eléréséhez tesz lépéseket. Na most itt a cél sincs egyértelműen megfogalmazva, ebből kifolyólag a lépéseket sem tudjuk összetenni, tudjuk, hogy mire képes, vagy mire nem képes az Európai Unió és a tagállamai, úgyhogy ezeknek a fényében teljesen értelmezhetetlen, amiről a franciának beszél.
Hát volt egy stratégiai cél, amiről azt mondták, hogy az orosz hatalom meggyengítése, ezért aztán folyamatosan vezették be ezeket a szankciós csomagokat, ugye az Európai Unióban. Ez volt a stratégia. Na de hát ez nem vált be.
Hát nagyon úgy, hogy nem vált be, és nem Oroszország gyengült meg, hanem az Európai Unió. Tehát azért mondjuk azt tegyük hozzá, hogy 2022. március-áprilisában érezhető volt az orosz vezetésen, hogy feszült és ideges amiatt, hogy ezek a szankciók milyen hatást fognak gyakorolni, de miután kiderült, hogy India és Kína beállt az európai partnerek, az elvesztett európai partnerek helyére, és megvette azokat az energiahordozókat, amik az orosz költségvetés egyensúlyban tartásához szükségesek, innentől kezdve már gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy már több mint két éve gyakorlatilag nem működnek a szankciók.
Ugye ráadásul, hogyha egy kicsit kitágítjuk a kört, tehát az Egyesült Államokon és az Európai Unió tagállamain, illetve a brüsszeli vezetésen kívül a világ nagy része hallgat ebben a kérdésben, és ugyanúgy fenntartja a kapcsolatait Oroszországgal, sőt fejleszti az üzleti kapcsolatait, mint korábban.
Pontosan, sőt, az Egyesült Államok is fejlesztette egyébként a kapcsolatot, mert például uránt minden korábbinál nagyobb mennyiségben vásárol Oroszországból. Tehát ez egy olyan fajta játszma, amiben az elvakult meggyőződés győzelemeskedni látszik a józanész felett sajnos.
Sőt, ugye egészítsük ki, akkor ha már a kereskedelemre tértünk, hát finomított kőolajterméket is orosz kőolajból Indián keresztül. Ugye látjuk, kétharmadával vagy egyharmadával megnőtt a nyersolaj behozatal Oroszországból Indiába, és ugyanannyit nőtt a kivitel, amelynek célja viszont az Egyesült Államok volt. Akkor az Európai Unió itt mit játszik?
Az Európai Unió az, mint a saját vereségére játszana. Tehát az európai vezetés olyan lépéseket, olyan kijelentéseket tesz, amiket európai érdekek szempontjában nem lehet értelmezni. Tehát sokszor szoktam idézni az öcsémnek a mondást, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter, olyan, mint hogy ez a mondás megvalósult volna az európai vezetés körében.
Na most érdekes volt az, hogy itt a vezérkari főnök is nyilatkozott, azt mondta, hogy 20 ezer katona tulajdonképpen felkészíthető és készen áll akár egy ilyen bevetésre. Az oroszok válaszoltak, mégpedig Naryshkin, ugye a külső hírszerző szolgálat főigazgatója személyében. Ők azt mondták, hogy már eddig is voltak francia áldozatok, mert hogy voltak Ukrajna területén. Meg is említette, hogy melyik támadás során, amikor egy külföldi kontingenst semmisítettek meg, ugye január 17-én Harkiv mellett, hogy ez megtörtént. És még egy nagyon érdekes, ebből lehet az orosz gondolkodásra következtetni, és akkor kérdezem azt, hogy tisztában vannak ezzel a nyugati döntéshozók. Amikor azt mondták, hogy úgy fognak járni ezek a katonák, mint minden francia, aki karddal lépett, és figyeljünk oda, mert lényeges, orosz földre, tehát ők egységes orosz földnek tekintik ezt a térséget. Érti-e ezt a nyugat?
Annyival hagy egészítsem.
Mert ez ugye napóleoni háborúra.
Nyilván arra utalt vissza, igen. Annyival hagy egészítsem ki az előzetes megszólalásokat, hogy nem sokkal később egy másik francia tábornok, vagy nem sokkal korábban egy másik francia tábornok azt mondta, hogy 2027-re lesz készen az a 25 ezer fő, akit Franciaország el tud küldeni. Tehát megint azt látjuk, hogy össze-vissza beszél mindenki. Ami meg Napóleont illeti, hogy a gyakran visszatérő téma is, oroszokra nem jellemző módon humorosan lereagálva a dolgokat, megnyitottak egy kiáltást Borodinóban, ugye a híres napoleoni csatának a helyszínén, amely az orosz cári seregek 210 éves bevonulását ünnepi Párizsba. Tehát, hogy itt azért olyan történelmi előzmények vannak, amiket nem ártana figyelembe venni, és az a pár ezer, legfeljebb néhány tízezer ember, amit Franciaország vagy alkalmatlan nyugat ki tud állítani, az messze nem ég az, hogy érdemben megváltoztassa az ukrán háború menetét.
De Franciaország különleges helyzetben van ebből a szempontból, hiszen azért ő neki kétféle, hogy is, szóval van egy olyan hadserege is, amelyik nem mindig lehet tudni, hogy mi sem. Itt van például a francia idegen légió. Lehet, hogy ez is ösztönzi őket arra, hogy így gondolkodjanak, vagy ilyen nyilatkozatot tegyenek?
Lehet, de az idegen légió az egy könnyű fegyverzetű gyalogos egység, tehát annak alapvetően a feladata az gyarmati háborúkban van. Igaz, hogy fölkészítették, különösen a hidegháború alatt föl volt készítve arra, hogy modern gépestett hadviselésben is részt vegyen, de alapvetően nem rendelkezik sem komoly páncélos erőkkel, sem komoly tüzérséggel, tehát ők azért az a klasszikus könnyűgyalogos alakulat, amelyiknek inkább egy gyarmati háborúban van esélye. Most a rendkívüli módon tüzérség és légierő által dominált orosz-ukrán háborúban nem tudom mennyi esélye, akár még az idegen légiónak is.
Na jó, csak a gondolkodásra Abszolút. Lehet utalni, hogy szoktak elintézni katonai úton bizonyos konfliktusokat, inkább Afrikába, persze, nem az orosz
térben. Igen, tehát nekem keverik össze Afrikát Oroszországgal. Tehát visszatérve a kérdésére, szerkesztő úr, sok esetben engem is azt gondolkoztat el, hogy azok a szakértők, akik biztos, hogy ott vannak, és biztos, hogy elmondják a valóságot, azokat vagy nem hallgatják meg, vagy oda sem engedik a politikusokhoz. Mert egész egyszerűen ezek a nyilatkozatok arról tanúskodnak, hogy a valósággal, a valós lehetőségekkel egyértelműen nincsenek tisztában azok, akik megszólalnak.
Köszönöm szépen, Sonkuti Bálintot, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műveinek kutatóját hallották. 19.